So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a GPShop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a GPShop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapítója és a tulajdonosa, és van a túlvégén pedig állandó szakértőnket, Méhes Károly szakújságírót fogom köszönteni, akivel a mögöttünk hagyott japán nagydíj utáni beszélgetni valók tömkelegéről fogunk egy jó kiadósat beszélgetni, illetőleg, hogyha még lesz időnk, akkor az előttünk álló amerikai nagydíjról fogunk egy pár szót majd még ejteni. Úgyhogy először is elsőként nagy szeretettel üdvözöllek, Karesz, szervusz!
Szervusz, üdvözlet a hallgatóknak is!
Akik az előző podcast adást hallották, azok már tudhatták azt, hogy ugye két témáról szerettünk volna mi beszélgetni a japán nagydíj után rögtön. Az egyik az az, hogy Max Verstappen sikeresen megvédte a világbajnoki címét, és így azon ritka emberek egyike, akik már kettő világbajnoki címnek a tulajdonosának valhatják magukat a Forma 1 világában. De kirobbanni látszott akkor már egy éppen zajló tektonikus mozgásokat magában tartogató úgymond nagy vulkán a Forma 1-ben, és ez pedig ez nem más, mint az, hogy egy költségvetési vita kezdődött el kialakulni, ami úgy gondolom, hogy akkor azért volt ketté szakítva ez az adás, hogy akkor csak Verstappenről beszéljünk, mert egyrészt ez egy szép dolog, amit elért, másrészt viszont azért ez a téma, amiről most fogunk majd beszélgetni, az viszont meg szintén egy olyan téma, amit röviden, tömören úgy tudok neked prezentálni, hogy egy jó, nagy, kiadós gumicsont, amit így odavetnek így a Forma 1 szurkolók elé, amit aztán lehet gyönyörűen rágni és fogyasztani. Miről lenne is szó itt röviden, tömören? Ugye a fölröppentek azok a hírek, csak egy gyors bevezetés, aztán pedig hagylak érvényesülni, Karesz. Tehát ugye a fölvezetés az, ugye az úgy indult, hogy az FIA japán nagydíj után kiadott egy nyilatkozatot, amit már nagyon-nagyon várt mindenki, amit már egyébként Szingapúr óta kellett volna, hogy megérkezzen, de nem érkezett meg, és csak tolták a hivatalos közleményt. Szóval akkor csináltak egy ilyen költségvetési jelentést, amiben kiderül, hogy minden csapatot átvizsgálják. 9 csapat a limit alatt maradt, 2 pedig hát a limit fölé került, ez az Aston Martin és a Red Bull, és a közlemény szerint annyit volt leírva, hogy az Aston Martin csupán egy kis eljárási vétséget követett el, viszont a Red Bull valóban túlköltekezett, igaz, csak kisebb mértékben. Ez egyébként, ez a kisebb mérték, egyébként ez csak azt jelenti, hogy a bikások azok a 2021-es költségvetési plafon, ami egyébként 145 millió dollár, legfeljebb csak az 5%-ával léphették túl a limitet, ez nagyjából 7,5 millió dollárnak felel meg. Az FIA-nak az akkori közleménye az pontos részleteket, azokat nem árult el a szabálysértés természetéről, és akkor azt sem közölték, hogy hogyan szankcionálják azt a vétkes csapatot, aki ezzel ellen a szabály ellen vét. Úgyhogy úgy hagyták abban nyitva az egész dolgot, hogy a folyamatban van a meghatározás annak, hogy egyáltalán milyen lépéseket fognak majd tenni, és azóta pedig folyamatosan ezen rágódik a Forma 1 világa, a csapatfőnökök, és már itt mindenki mindenkivel összeveszett, és mindenki mindent megkérdőjelez, még azt is, aminek felkiáltó jele van a mondat végén. Karesz, te mit szólsz ez az egész sztorihoz, és ahogy az egész ez ahogy indult? Parancsolj, kérlek!
Hát ugye ez sose újdonság a Forma 1-ből, hogy azt az istállót, amelyik éppen nyerésben van, ráadásul elég masszívan és dominánsan uralja a mezőnyt, azt elkezdik azért a szokásosnál jobban is figyelni, hogy vajon miképp hogyan érte el ezt a sikert, mert az ellenfél azt sose érti, hogy hogy lehet az, hogy ő is alára dolgozza magát, és rengeteget fizet mérnököknek, és mindent megtesz a sikerér, és lám-lám mégis csúful járnak, mint ugye jelen esetben azért az összes többi csapat a Red Bullhoz viszonyítva. És hát ugye ezt találták ki, illetve találták meg, hogy fogalmazzunk pontosabban egy kicsit, hogy a Red Bull tavalyi, illetve aztán részben az idei sikere mögött az húzódik meg, hogy ezt a bizonyos 145 millió dollárt ők ugye túlhágták, és az a pénz, amit pluszban elköltöttek, ami mondjuk a 145 millióhoz képest az a 7 millió ugye nem tűnik soknak, de azért mégiscsak, ugye rögtön itt elkezdtek számolgatni, hogy az hány tized vagy egész másodpercet is jelenthet, akár csak egy rajtrácson való jobb szereplés ürügyén, és akkor abból ugye milyen további előnyök származhatnak. Én úgy látom, hogy hát nyilván, hogyha már ezt az SZIA hónapok óta vizsgálja, és ráadásul azért vélhetőleg talált is túlköltekezésre utaló jeleket, akkor hát ezt tényként lehet kezelni, hogy ez egyáltalán hogyan merült föl, ugye ez egy nagyon jó kérdés, hogy az ellenfél, akár Toto Wolffól az egész Mercedes, vagy Binottostól a Ferrari, vagy bárki, hogyan jutott el pont erre a gondolatra, és hogy miért nem találtak ki, vagy miért nem más utonmódon keresgéltek, hogy ilyen vagy olyan szabályt hágtak át. Mert ugye régebben azért az szokott lenni, hogy hát az nem is úgy van, meg nem felel meg ez a ilyen-olyan új szárny, vagy felfüggesztés elem, vagy bármi technikai módosítás, hogy az jogtalan előnyszerzés. Ez ugye egy teljesen más tészta, mert nem egy technikai előnyről van szó elsősorban, hanem egy gazdasági vagy pénzügyi előny. És hát nyilván egy olyan csapatról van szó, mint a Red Bull, ahol a pénz aztán végképp nem probléma, hogy honnan ráncsanak még elő esetleg néhány millió dollárt, mert hát régen ezek a nagy csapatok ennek a 145-nek ugye a dupláját, tripláját is el tudták tapsolni egy szezonban, tehát azt lehet tudni, hogy bőven van pénz főleg a nagy gyártókkal a háta mögött versenyző istálóknak, hát a Red Bull meg önmagában egy olyan cég, ahol a pénz az igazából nem számít. Ugye itt sok minden előkerült aztán, de majd részleteibe haladjunk tovább, de hát most ott állunk, hogy van egy alapvetően egy tényként kezelt túlköltekezés, oké, és hogy ennek vajon egyrészt, hogy ezt a Red Bull hajlandó-e végre elismerni, már vannak erre mutató jelek, mert ugye néhány Muris megfogalmazás azért megszületett, hogy kajára költötték, meg stb., meg hogy megdrágultak a alapanyagok a világpiacon, de hát ugye ez az, ami mindenki számára megdrágult, meg hogy eredetileg nem is ennyi versennyel számoltak, hanem kevesebbel, mégis a többi csapat valamelyest nagyobb fegyelmet tanúsított, és be tudta szorítani a költségeit a 145 millióba. Úgyhogy most itt állunk, úgyhogy haladjunk tovább a krónikával, most mondja tovább a részleteket, és akkor újból referálok.
Igen, következő dolog, tehát ne felejtsük el, hogy még mindig csak a 2021-es szezonról van szó, és most már megvan a 2022-es évi világbajnokunk is, tehát ez, mondtam, ez évekig fogják ezt a gumicsontot rágni, mert mi van akkor, ha már az a szerzett előny, az nem is a 2021-es évben profitálódott, hanem profitáltak belőle 22-be, de már a 23-as autókat egyébként már mindenki javába tervezi, építi, stb. Tehát ez egy évekig tartó egy gumicsont. Ami igazából számomra nevetségessé vált az egész, az elejétől fogva, hogy amint az FIA hivatalossá tette azt, hogy történt egy szabályszegés, maga az FIA, tehát aki a szabályalkotó és a szabálybetartató szervezet, maga sem tudja pontosan megmondani, hogy mi is igazából szabályszegés. És azt sem tudják megmondani, mondani, hogy ha valaki szabályt szeget, akkor ezért ilyen és ilyen és ilyen szankciók, ilyen és ilyen következmények és büntetések lesznek. Mert azt például tudjuk, hogyha például kicserélnek mondjuk egy MGU-K vagy egy MGU-H egységet, akkor azzal mész 5 hely rajt helyen hátrébb. Na de azzal, hogy 7,5 millió van, bár egyébként van 5-ről szó, 1-2, tehát itt azért repkednek itt azért számok, de még ezt sem tudjuk pontosan, hogy mennyi az annyi. Tehát egészben ez a legtöbb. Még mindig a kezdeténél járunk ennél az egész sztorinál, és a gumicsontot persze nyilván mindenki és minden csapat és csapatfőnök a saját maga érdekében rágja és fogja rágni is, addig, ameddig meg nem munja, és akkor majd újra kezd, és csak rágja, és csak rágja, és csak rágja. Tehát számomra először is ezzel van a legnagyobb probléma. Ha gondold, referálj erre, aztán folytatom tovább az én saját gondolataimat is.
Hát igazából ugye ugyanezt gondolom, hogy lehet úgy egy szabályt megalkotni, hogy igazából nincs semmiféle szankció, amennyiben azt valaki megszegi. Tehát ez az egészen a 10 parancsolattól kezdve, ugye, ahol elég súlyos 10 darab szabály van lefektetve, nyilván mindegyiknek megvolt a maga ellentételezése, hogyha valami nem úgy következik be. Itt ugye direkt arra ment ki hosszú évek húzavonája és nyöszörgése után, amire végre a nagy csapatok hajlandók voltak beadni a derekukat, hogy legyen ez a költségsapka, mert hát nekik állt a legkevésbé az érdekükben. Ez kifejezetten ugye a kisebb istáloknak a szemszögéből volt egy kedvezmény, noha, mint látjuk, azért igazából az erős sorrendet azért nem bolygatta föl olyan markánsan ez a költségsapka történet. De pont arra kellett volna fölkészülni, hogy ki fogja tudni megsérteni egyáltalán a költségsapka szabályt. Hát azok az istálók állnak azért az élen e tekintetben is, akiknek van rá anyagi lehetőségük, és a világbajnoki címért harcolnak. Mert jó, ott van most ez az Aston Martin sztori is a háttérbe. Ők ugye félig meddig egy sereghajtó csapat voltak, legalábbis az év elején egy kicsit fölzárkóztak a középmezőnybe, de az majdnem, hogy nem számít ilyen szempontból. De amikor a VB címről beszélünk, és ugye a tavalyi évben hihetetlenül éles volt a harca a bajnokságért, ugye több szinten is meg lehetett, és meg lehet a mai napig kérdőjelezni, hogy voltak éppen a döntés az most jó vagy nem jó. Mindegy, ezt már nem fogják valószínűleg semmilyen körülmények között megváltoztatni, legalábbis nagyon...
Vannak erre már azért gondolatok, meg hidd el, majd lesz is.
Igen, tehát így egy évvel később elvenni a világbajnoki címet azért olyan érdekes dolog lenne, de hát különböző egyéb sportágokban azért nem is ritkán látunk ilyet, hogy valakiről akár hónapokkal később derül ki egy dopingteszten, hogy...
De azt tudod bizonyítani, hogy mit tudom én...
Azért feketén-fehéren kijön a nem tudom én ennyi. Milyen laborból, hogy ott van a vérében vagy a vizeletében a meg nem engedett szer, és akkor bukta az aranyérmet, vagy az ezüstérmet, vagy bármi. Itt ugye pont ez a követelményrendszer, vagy illetve bizonyítási rendszer ezek szerint nem született meg az FIA részéről, mert hát valóban én is egy kicsit utána kutakodtam ennek, hogy úgy egy nagy sötétben való tapogatózás az egész, és hogyha tényleg még a Red Bull el is ismeri, hogy ez így történt, hogy...
Soha nem fogja, igen.
Akkor mi van? Tehát, hogy hát akkor...
Nincsen leírva konkrétan.
Akkor hirtelennyében most az adott helyzetnek megfelelően alkotunk egy szabályt, azért akkor az meg szintén nem fog jól kinézni, mert ugye ott is két lehetőség van, hogy valami nagy drákói szigort fognak alkalmazni, és ugye a legvégső ilyen büntetés az lehet, hogy megváltoztatják a bajnokság végeredményét, ugye ezt egy páran már követelik azért, és nyilván. Ha nem is mondják ki ezt ennyire nyilván. Konkrétan, de akár Zac Brown, érdekes például, a McLaren nagyon üti az asztalt e tekintetben. Brown és Andrea Seidl is mondta, hogy itten példát kell statuálni, és ez
muszáj
nem
lesz.
Csak nem is...
Igen, bocsássa meg a szabadágok. Igen, muszáj lesz valamit oda csapni az asztalra, mert ugye most őszintén szólva, tehát van egy technikai sportág, le van írva, hogy ezt nem szabad csinálni, de nincs leírva az, hogy de ha megcsinálod, akkor milyen vétséget von maga után, akkor szerinted ki nem fogja megcsinálni? Mindenki meg fogja csinálni, ez úgy kell, ezt most mondom neked. Tehát ez jelenleg
igen,
ez így
igen, megy. Igen, hát egy kutyaszorítóban van ilyen szempontból az FIA, mert hát egyrészt cselekednie kell, ráadásul lehetőleg azért minél gyorsabban, másrészt meg hát valószínűleg fokalmuk sincs, hogy pontosan hogyan, milyen kritériumok alapján, mert oké, szabályszegés, és akkor utána ott egy nagy lufi, hogy hogyan legyen itt, nyilván ügyvédek garmadái már hegyezik a tollukat, meg a csekkfüzetüket, hát és ez ugye itt ráadásul meg kell felelni mindenkinek, a most a Red Bullt kivéve talán, de valamelyest ugye velük is azért mégiscsak meg kell egyezni, hogy meddig és hogyan. Az összes többi csapat, és hát a világ, vagy legalábbis a Forma egyet szerető világközvéleménynek ezt valahogy le kell majd tolni a torkán, hogy hát itt ilyen dolgok történnek. Rá lehet az egészet kenni a Red Bullra, hogy hát ők a bugyók, de ugye ez miért...
De mit kensz rá? Mit kensz rá? Nincs mit rá kenned, mert nem tudod azt mondani, hogy igen, rendben van, hoztunk egy szabályt, basszus, rájöttünk, hogy ezt valaki nem tartotta be, de nincs leírva az, hogy mivel és hogyan büntessük meg. Akkor most tulajdonképpen mi saját magunkból csináltunk hülyét? Igen, nem, de, nem, de, nem, de, nem, de. Na hát most konkrétan itt tartunk. Tehát most igazából és amikor én elolvastam ugye önmagában, hogyha visszamegyünk kronológiailag itt a dolgok elejére, ugye az egész ez úgy indult, hogy már önmagában ugye a kis csapatok már nagyon-nagyon régóta lázadtak az ellen, hogy hát, hogy nagyon szétnyílt az olló a költségvetések terén, mert például a Mercedes milyen rettenetesen sok pénzt költ, mi nekünk ennyi pénzünk nincsen, nekünk esélyünk nem sem lesz oda kerülni, soha nem volt egyébként a kis csapatoknak az elére kerülni, ez mindig is egy ilyen plátói szerelem volt, marad és lesz is a Forma 1-be, hogy mindenki odajusson a dobogóra, nem fog. Mert mindig lesznek okosabbak, mindig lesznek ügyesebbek, és mindig lesznek gazdagabbak. És hogy most már látjuk, lesznek kreatívabbak is. Na már most. Jött a Covid, a csapatok is belátták, hogy itt most már azért tényleg nyakig vagyunk a szószba, nehezen, vonakodva, de beadták a derekukat ebbe az egészbe, belementek, hogy oké, rendben van, akkor húzzunk egy határt, hogy eddig és nem tovább nyújtózkodhatunk ezen a takaró alatt. Tök jó volt. Elindult a szezon, lassacskán újraélet minden, és egyszer csak lehet látni azt, hogy robban a Forma 1, iszonyatos nézettségek vannak, rekordokat döntenek, itt vannak az új fiatalok, iszonyatos rajongói bázis kezd körülöttük is kialakulni. Az Eccleston ér a végén, és a Liberty Media elején ott ugye az a mélyponton lévő Forma 1, az most kezd egy picikét úgy föl-föl éledezni, és végre van egy hatalmas, nagy gigászi minőségi csata az élen 2021-ben, és akkor de jó, hogy akkor most akkor ezt költséglimit alatt végig tudják csinálni, de én akkor kezdtem el igazából ugye egy jót mosolyogni úgy magamban, hogy 2021-ben, amikor ugye beszélünk egyrészt a munkakiszervezés világáról, ami nem idegen már ugye manapság egy globális cégnél sem, sőt egy nagyobb cégnél sem, nálunk sem, ahogy és a kreatív könyvelésről meg már nem is beszélek. Tehát igazából, és innentől kezd mosolygósá válni a téma, hogy akkor egy olyan nagy csapatnak, vagy nagy cégnek, bocsánat, mint mondjuk egy Red Bull, vagy akár egy Mercedes. Azt mondja a stuttgarti székhelyéből, mint hogyha a Mercedesről beszélünk, de most ugye Red Bullról van szó, tehát a Red Bullnál, Salzburgban, akkor azt mondjuk, hogy gyerekek, akkor ezt akkor nekünk van egy Forma 1-es csapatunk, ezt így hívják, ez Red Bull Racing Formula One Limited. Annak a székhelye Angliában van. Nekünk a székhelyünk Salzburgban van. Akkor létrehozunk egy anyavállalatot, mit tudom én, mondjuk egy magyar francia város nevet, Karesz, légy szíves, mit tudom én, Marseille-ben. Na akkor legyen akkor ott. Ott létrehozunk akkor egy másik céget, és akkor szépen akkor ugyanazt a pénzt, amit idáig elköltöttünk, a plafon alatt, papíron plafon alatt tartva, szépen akkor innen-oda, onnan ide könyvelek, elkönyvelek, elteszek, és akkor innentől követhetetlenné válik az egész dolog. És így jel mindenki, és nyugodjon meg mindenki. A Mercedes-től kezdve is mindenki ugyanezt fogja csinálni. Csak most valahogy a Red Bull ugye fényt kapott, és most hát most jön az, hogy hát akkor kérem szépen. De le is van egyébként írva, tehát ugye most már a legújabb hírek arról szólnak, hogy ugye Adrian Newey-nak ugye a szerződése az ugye csak tanácsadóként szerepel a Red Bull Forma 1-es csapatánál. De ő is egy tanácsadói fizetést kap. Mert ugye önmagában ugye maga a szabály az ugye arról szól, hogy a csapat három legjobban fizetett alkalmazottja, kivékelve a versenyzőket, tehát a két versenyző plusz a három legjobban kereső alkalmazott, az nem tartozik be a költséglimit alá, ők mehetnek, tehát ők kívül vannak, az összes többi az alá tartozik. Tehát amennyiben a nagy fizetés kapó alkalmazottakat más területeken tartanak nyilván, akkor például mondjuk Newey-t, vagy akár mondjuk dr. Helmut Márkót is, akkor azt szépen el lehet könyvelni máshova, máshogyan, és akkor mit tudom én, papíron kap a Formula van, vagy a Forma 1-es részektől kap mondjuk a Newey, mondjuk, mit tudom én, havi 2500 eurót, most csak mondtam valamit, de mondjuk a Red Bull AG-tól, Salzburgból meg kapja a maradék havi 30 000 eurót, és akkor ezzel megvonódva, megvan kerülve az egész dolog.
Hát nyilván rengeteg ilyen kis kapu van, meg én aztán a technikai részéhez sem nagyon értek a Forma 1-nek a könyveléshez, meg pénzügyi mahinációkhoz, aztán végképp nem. Tehát ez itt, ahol ugye a legprofibbakat alkalmazzák minden szinten, és nem csak a műszaki gárdát, tehát azért azt lehetett látni az utóbbi évtizedekben, hogy amikor főleg egy mondjuk a nagy csapatoknál, egy Ferrari-nál, egy McLaren-nél, Williams-nél, amikor mondjuk a SZIA Párizsi Concorde-téri székházába el kellett menni vitás eseteket megvitatni, akkor ugye ment a csapatvezető, meg esetleg egy pilóta, és még egy külön két kis busszal érkeztek a mindenféle ügyvédek, meg gazdasági szakemberek, és azoknak nyilván elég szép óradíjuk volt, és legtöbbször sikerre is vitték, tehát voltak azért jócskán olyan esetek, amikor eléggé egyértelműnek tűnő helyzeteket az ügyvédek ki tudtak magyarázni, és valahogy pénzbüntetésé faragni, az ugye ezeknél az istáloknál épp ugye arról beszélünk egy kicsit a pénzről, hogy azt, hogy az eredmények hogyan válthatók pénzé, illetve a pénz aztán újra eredményé, de hát a rajongókat meg egy idő után nem az érdekli, hogy mi mennyibe került, meg hogyan osztottak, szoroztak, hanem a végén, mikor 20 meg 30 év múlva visszanézed a statisztikákat, meg az évkönyveket, akkor kinek a neve szerepel a világbajnoki cím mellett, és melyik konstruktőr szerepel a legtöbbször a győzelmi listáján. És jó, nyilván egy részletesebb visszaemlékezésben, vagy történelemkönyvben benne van, hogy ugyan voltak mellékzöngék, de hát a győzelem az győzelem, és az a legfontosabb. Tehát ezek a csapatok tényleg ebből a szempontból ilyen alfahímek, tehát ők csak győzni szeretnek, és győzelmet tudják elképzelni minden áron, bizonyos értelemben, és lehet, hogy itt is úgy gondolták, egyrészt, hogy sose derül ki, mert hát az a legideálisabb helyzet, ha meg majd valami kiderül, hát akkor majd elsikáljuk, meg majd lesz valahogy, aztán kitaláljuk okosba, vagy nem tudom, mi ez így persze túl egyszerűen, meg flaster szagúan hangzik, de hát voltak éppen erről van szó, hogy valamit nem úgy csináltak, ahogy kellett volna, ennek nyilván volt hozadéka, és most ezzel kell kezdeni valamit az egész Forma 1-es világnak, hát elsősorban jelenleg az FIA-nak, de hát láthatólag ezzel még nem sikerült megbirkózniuk.
De jó, hogy kiejtetted azt a szót, hogy majd mit fognak elszólni, és mit fognak erről mondani a rajongók. Mert most nyilván a közösségi médiában, ahogy megjelenik egy cikk, akkor a Red Bullhoz odaírják, a Red Bull-a nem szimpatizálok, hogy csalóbanda, csalóbanda, csalóbanda. Igen, lehet akár ezt is mondani, bár még nem tudják pontosan megmondani azt, hogy miben csaltak, csak ugye annyit mondanak, hogy szabályt szeged, de még azt se tudják megmondani jelenleg, hogy miben szeged szabályt, de erre viszont például a Red Bull rajongók meg visszalőhetnek, hogy hát igen, mondjuk tényleg tegyük föl, túlköltekezés volt, tegyük föl, hogy akkor mondjuk azt, ahogy én az előbb megközelítettem, ugye mondjuk nem a gigászi béreket kifizető, újonnan megszerzett alkalmazottak, például ugye Toto Wolff nagyon-nagyon prüszkölt, hogy hát a Red Bull olyan összegekért csábított el tőlük mérnököket és szakembereket az új csapatához, amiben ugye akár a 2021-es jó szereplés is benne lehet, hogy abban az ő keze munkájuk is benne van, hogy aztán, aztán akkor az tényleg le a kalappal előtte, akár ott is lehet egy kreatív könyvelés, hogy Hansnak a fizetését akkor itt 1500 euróban határozom meg, és akkor mit tudom, és Salzburgból még kap még hozzá még 10 000-et, tehát igazából ez igazából tök mindegy. De hogy önmagában a rajongók. Vagy az egyik fel azt mondja, hogy csaló, 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 és akkor nyilván ugye így akkor az Abu Dhabiban számára károsan történt események, azok nyilván most önigazolást nyernek, és akkor detökül, és akkor ez így van, és akkor vegyék el tőle a világbajnoki címet. Ő gondolhatja így. A Red Bull szurkoló mondhatja azt, hogy hát, hogy kérlek szépen nem így van, mert azt se tudják megmondani, hogy mi történt. Hát kettő nincsen ugye leírva pontosan az, hogy most, hogyha ilyet is teszel, akkor annak milyen következménye van. De ez csak mondjuk talán még lehet így is nézni. De ő például visszavághat azzal, hogy kérem szépen, viszont a Mercedes meg hányszor okozott kárt például a Red Bullnak azzal, lásd Hamilton, Verstappen csata, Silverstone, a Kops kanyar, a Verstappen kikötött a falba, majd utána ment a kórházba, Lewis Hamilton meg begyűjtött egy 25 pontot, plusz egy pontot a leggyorsabb körét, 26 pontot, utána lobogtatta a zászlót. És akkor például ott van a Bottas is, ahogy például tekegolyózott egyet, hogy hívják van, Hungaroringen, ugye nyilván az egy szimple elfékezés volt, tehát nem tudhatta ő azt nagyon, hogyha Norrisnak neki megy hátról, akkor majd az eltalálja Bottas-t, aki a Verstappen, meg a mit tudom én mit, tehát hogy az nyilván. De például mondjuk, hogyha valaki visszaemlékszik, ott a szezonzáró vége felé például, azt hiszem három újraindítás volt Szaúd-Arábiában, és az egyik rajtnál például Bottas konkrét a centikre a belső event talán valahogy úgy állóra fékezte az autót, és hogy elkerülje az ütközést Verstappentől. Lehet, ha például az például mondjuk például ugyanúgy végződik, mint mondjuk a Silverstone-i eset, akkor például akkor megint más, hogy lenne a leányzó fekvése, és akkor itt lehet dobálózni oda-vissza ugyanazzal a dologgal, hogy akkor azért kellett több pénzt költeni, mert a pályán... És tehát, hogy az egyik kárt szenvedett anyagilag, a másik meg begyűjtötte érte a pontokat, és akkor utána a pályán vissza tudta hozni. Tehát, és ez még mindig csak a 2021-es év. 2022-es évnek most lett vége, és ez egy olyan gumicsont, amit utána rákatunk, és nyilván most minden csapatvezető elkezdi a hattyú halálát így eljátszani, hogy ennek ugye majd lesznek majd következményei, tehát hogy akkor mi azért vagyunk ott, ahol vagyunk, mert hogy az történt, ami történt. Nyilván a Red Bull meg azt fogja mondani, hogy nem azért van minden, mert amit még bizonyos, megmondani sem tudnak, hogy mi történt igazából. Szóval ez egy rettenetesen egy képlékeny egy dolog.
Hát ez biztos, hogy nem fog nyugodni, és azért ugye most nem vagyunk már olyan nagyon messze a világbajnokság végétől. Jön majd a téli szünet, úgyhogy ez bőven ad majd táptalajt különböző további összeesküvés meg mindenféle elméletekre. Én tényleg arra vagyok leginkább kíváncsi, hogy hát, hogy a mégiscsak az egész sportágat felügyelő és irányító hatóság az most mivel fog előrukkolni, mert amikor már ugye folyamatosan hangoztatja mondjuk Zac Brown azt, hogy a túlköltekezés az csalás, tehát ezt így most már minden mindenféle szemérmet félretéve ő hangoztatja talán a leghangosabban. Nem tudom, hogy miért pont a McLaren, de ez most teljesen mindegy. Hát ezzel azért kell valamit az FIA-nak kezdeni, legalább kommentálni, vagy ha nem így érzi, akkor csitítsa le a Zac Brown-t, ha meg így érzi, hát akkor meg neki lépnie kell, mert ő végül is egyfajta ilyen ügyészi, rendőri, bírói szerepet is játszik ebben a sportágban, és nem hagyhatja, hogyha egy markáns képviselőről, vagy az egyik tagjáról, de nem olyan nagy ez a biznisz jelenleg, mindössze 10 csapat van, és hogyha pont a világverő, világbajnok csapat tanúsít olyan viselkedést, ami hát nem igazán sportszerű, hogyha ez tényleg így van, hát akkor ezt mindenképpen tisztába kell tenni, ezt az egész történetet.
Igen. Egyetlen egy dolgot szeretnék ehhez mondani, hogy ugye itt, amit már az elejétől fogva is említettem, tehát nincsen leírva az konkrétan, hogyha valaki ezt a szabályt megszegi, akkor mi történik? És ugye a múltban is hozhatnék ehhez, múltból is szeretnék felhozni egy nagyjából hasonló példát, ami szintén egy egész éven át tartó vitatéma volt, amíg fényt nem kapott az egész sztori. Mire gondolok én itt? 2007-et írunk, és akkor ugye volt egy úgynevezett ipari kémkedéses vádja a McLarennek a Ferrari ellen, ami ahogy teltek, múltak a hetek és a hónapok, kiderült, hogy igazából miről szól a sztori.
A sztori arra... Ütök a lovon egy kicsit.
Egy csöppet, igen. De igazából ugye maga az alaptétel az, hogy a Ferrari egyik csalódott alkalmazottja.
Igen, ez Nigel Stepney volt.
Igen.
Aki azt hitte, hogy a Ross Brown visszavonulása után belőle lesz technikai igazgató, és nem így történt.
És akkor ő nagyon-nagyon berágott, és ezért ő egy USB kulcsra kimentett bizonyos adatokat, tervrajzokat, stb. A Ferrari Forma 1-es aktuális és jövői autójáról, meg hogy mit hogyan használnak, milyen gázokat hogyan kevernek a gumiba, amitől jobb lesz a guminyomás, stb. Mit tudom én, stb. És ezt átadta a McLarennek az egyik, a főtervezőnek.
Így van.
Ők, akik szépen ezt tükezik, szépen átnézték, és hát ebből akkor néhány titokra fényderült, megfejtették a Ferrari-nak azt a titkát, amit idáig ugye sokan vakartak, ami most ugye a Red Bull esetében is fennáll, hogy sokan vakarják a felüket, hogy a TOSZ-ba lett a Red Bull egyszerűen ilyen erős. A zárójelben jegyzem meg, hogyha mondjuk a Ferrari meg nem követel annyi hibát, akkor mondjuk most lehet, hogy nem fejet kéne vakarnunk, hanem akkor tördeni kéne a kezünket, hogy jaj, de jó, hogy jön a következő verseny hétvége, és akkor megint nagyon izgalmas verseny hétvége elé nézünk, mert tök jó lesz. De már eldőlt minden, nem lesz tök jó, tök mindegy. Hónapokon keresztül ment a sztori, hogy akkor úgy bukott le, hogy elment a fénymásolóba a USB-n található dokumentumokat kinyomtatni, hogy ne is az legyen, ott nyomtatta ki. Mindegy, ott az alkalmazott fölhívta a Maranellót, de hogy...
Tehát, nagyon bénáztat azért.
Bénán csinálták az egészet.
Annyira amatőr volt.
Igen, hogy... tök mindegy. Most amatőrül csinálták, de tök mindegy. De igazából ugye magából ugye a szabályban az nincsen leírva az, hogy A alkalmazott, B alkalmazottnak nem adhat át semmit sem. Vagy egyáltalán ugye ott sem volt megfogalmazva az, hogy mi a kémkedés vágya, mert ugye ezzel vádolták a McLarent, hogy kémkedett a Ferrari-nál, nem kémkedett, adták neki. Na mindegy. Akkor kapott fényt az egész sztori, amikor egy bizonyos Fernando Alonso, aki úgy szerződött a McLarenhez, hogy akkor két világbajnoki cím a zsebembe, én vagyok az aktuális fiatal menő sztár, jövök, és akkor nálatok is nyerek legalább egyet, nem minimum kettőt, hanem három világbajnoki címet, ehhez ti adtok nekem egy ilyen autót, és akkor ő gondolta, hogy majd jön mellé egy ilyen kis hülye kis újonc, egy ilyen kis felfedezett, úgy hívok, hogy Lewis Hamilton, és akkor majd ő fog majd az én helyemre lépni, úgy, mint hogy most George Russell megy a Mercedeshez, hogyha majd egyszer csak úgy kerül a helyzet, akkor majd ő fog majd, akkor majd Lewis Hamilton kiüresedett trónjára lépni, és akkor majd akkor ő kapja meg a number one státuszt. És az a lényeg, hogy az Alonso nem kapta meg ezt a number one státuszt, sőt, maga a McLaren is meglepte, hogy te figyelj, ez a Lewis Hamilton gyerek, ez egy picit gyorsabban tanul, mint ahogy kéne, és hát ott vannak fej-fej mellett, és hát akkor onnantól ugye mindenki a saját maga kis pecsenyét kezdte sütögetni, nyilván a Hamilton oldal az, hogy akkor, hát, hogy itt van az újonc, akkor írjunk már történelmet, hogy a saját felfedezettünk.
Tehát főleg a Rondelit egójának kizelgett. Hát,
hogyne, kérlek szépen. És akkor ott van ugye a spanyol vonal, aki meg azt mondta, de gyerekek, hát én vagyok itt a number one, akkor tessék nekem number one, ő meg a number two, aztán majd meg várja meg ő szépen az idejét, amikor eljön neki. És egészen addig nem tudod, az FIA kutakodott Wokingba egy rengeteget, de egy nagy csomót, oda jártak, jöttek, mentek, kerestek, szagláztak, nem találtak semmit. Míg nem, egyszer csak akkor azt mondta Fernando Alonso, hogy na jó srácok, akkor nekem most van tele a tököm az egésszel, és Pedro de la Rosával együtt akkor szépen akkor oda mentek az FIA-hoz, és akkor elkezdtek e-maileket elküldözgetni, hogy már pedig bizony, képzeljétek el, hogy ezek az e-mailek mentek itt bent házon belül. Na és onnantól vált igazán érdekessé ez az egész sztori, mert onnantól viszont már büntethetővé vált, mert tárgyszerűsíthetővé vált, de csúnyán fogalmaztam meg, maga a vétség, de ott se volt igazából érve az, hogy mi van akkor az, hogyha az egyik a másik után kémkedik, de nyilván ugye ott is jött ugye az akarat, hogy na de igen, amit te is említettél, hogy a szabályt alkotó és a szabályt betartató szervezetnek, aki elég szarul fogalmazza meg a saját szabályait, sem tudja rendesen megfogalmazni, lásd ugye az elején, hogy aki szabályt szeg, arra nincs leírva, hogy akkor mégis mit kap, hát akkor mi a fejénért ne szegné meg. Hát pont azért, mert nincs leírva, hogy milyen büntetés jár utána. Tehát neki is valamikor példát kell valahogy statuálni. Anno, ez 2007-ben úgy csinálta akkor anno az FIA, hogy akkor azt mondta, hogy oké, gyerekek, konstruktőri pontokat akkor az idén akkor 0-0, a versenyzők az eredményeket megtarthatják, ja és egyébként ki kéne fizetnetek be a kasszába 100 millió dollárt, ami akkor is és most is egy igazán nagy gigászi összeg, ezt a Mercedes hát fogát szívva, de azt mondta, hogy oké, rendben, ezt mi kipengetjük. Tehát most is kell valami példát statuálni.
Hát, ha úgy veszük, ugye annak idején olyan értelemben salamoni ítélet született, hogy rendben van, hogy ez a pénzbüntetés azért még egy Mercedes nagyságrendű csapatnak is fájt, ha valaki 100 milliót kiszed a zsebedből, de az nem történt meg, ami megtörténhetett volna, ugye, hogyha most a Ben Johnson esetet veszük atlétikából, vagy pár hasonlót, hogy úgy zárják ki a világbajnokságról, mint ahogy ez nem történt meg Schumacherrel se igazából 97-ben az ütközése után, hogy rendben van, hogy ő hivatalosan aztán nem lett ezüstérmes, de például nem vették el a győzelmeit. Mert azt hogyan magyarázod meg azért, az persze egy más eset volt ebből a szempontból, de itt például megtehették volna azt, hogy mivel olyan mértékben vették hülyére az egész Forma 1-et a McLarennél, és építettek nyerő autót, hogy akkor gyakorlatilag azzal az autóval elért összes eredményt meg lehetne semmisíteni. Csak hát ez egy olyan káoszt eredményezett volna, hogy az Alonsót és a Hamiltont az összes versenyről kizárják, és vissza kell osztani, meg szorozni az összes pontot, az eredményt, a pénzt, tehát ezt valószínűleg nem vállalták be, nem valószínűleg, hanem hát tudjuk, hogy nem vállalták be, meg hát talán a versenyzőkkel szemben is igazságtalannak érezték volna, hogy azért már a csapatvezetés vagy a mérnökök így kicsit turpiskodtak a háttérbe, ez a pilóták teljesítményéből alapvetően nem von le semmit. Hát, hogy most ugye ugyanez a kérdés, hogy hogyan lehet a Red Bullt úgy megbüntetni, hogy mondjuk ne lássa kárát az egész tavalyi évi, meg az idei eredménylista, mert hát az majdnem, hogy egy kivihetetlen próbálkozás lenne. Most 12 győzelmet vegyünk el a Verstappentől, vagy hogy egyáltalán miből indulunk ki?
Igen, vagy mit tudom, vegyük el tőle a világbajnoki címet? Mert mondjuk akkor azon a versenyen mondjuk nem ment ki a Mercedes kereket cserélni. És oda-vissza lehetne dobálni ezt a gumicsontot egymás szájába. Tehát ez innentől nem áll meg ez a dolog. És mondom, ez csak a 21-es év. És a 22-es évnek lassan vége van, mert ugye most a foci VB miatt ugye hamar be kell fejezni kvázi. Igen. Az új modern Forma 1-hez képest hamar, november 20-án lesz az utolsó verseny a Budabiba. Tehát itt mindenféleképpen valahogy példát kell statuálni. És ugye persze nyilván most mindenki előadja a hattyú halálát, hogy hát a Hamilton is, meg a Wolf is, hogy hát, hogyha mi tudtuk volna azt, hogy ezt így is lehet csinálni, akkor mi hoztunk volna olyan alkatrészeket, meg gyerekek olyat, hogy az utolsó versenyen, hát igen, de például akkor visszalőhetnek a Red Bull rajongók, és hogy a francba lett például az utolsó versenyekre olyan űrautója Lewis Hamiltonnak,
hogy Monza után megtáltosodott.
Hát no, Monza után megtáltosodott, hát nézd meg, ott van a brazil nagydíj, utolsó helyről indulva, és hülyére verte az egész mezőn. Jó, nyilván kell ez egy hétszeres világbajnoknak is a tudása és a képessége ahhoz, hogy abból a remek autóból kihozza.
De hát ezt tudjuk, hogy nem, önmagában nem elég a pilóta képessége.
Hát jó, de nézd meg ahhoz képest, hogy a Bottas meg sehol sem volt egész évben. Na mindegy. Tehát valamit itt tenni kell, és itt ráadásul úgy kell tenni, és lépni valamit, bocsánat, tehát itt úgy kell tenni és lépni valamit az FIA-nak, hogy ne okozzon kárt ezzel. Hát mondjuk saját magát kiröhögtette, az egy dolog. De ez nem az első alkalom, nem is az utolsó, tehát ilyenre még úgy is lesz még példa, még rengeteg. De itt valahogy úgy kell példát statuálni, és valahogy úgy kell, egy olyan salamoni büntetést kell hozni, hogy az ne okozzon állandó vita témát, mert fog egyébként is. Hát gondolj bele, tavaly Abu Dhabi még most sincsen megemésztve, tehát igazából. Tehát az még mindig rágva van, és akkor följön egy ilyen, és akkor nyilván. Tehát itt azért ez is egy érdekes dolog, meg na mindegy, lehetne itt tovább vinni az egész dolgot, hogy egyszer csak az FIA-nál köt ki Toto Wolff egyik volt tanácsadója, és akkor egyszer csak így hirtelen elindul így ez az egész sztori. Tehát, és eltelik 7 hónap, miközben vizsgálják, 7 hónapnak kell eltelnie könyörgöm egy vizsgálatnak, és akkor tudnak egy olyan eredményt megszülni, ami igencsak képlékeny, amit meg se tudnak saját maguk sem rendesen fogalmazni. Tehát egyszerűen borzasztó az egész dolog, de nyilván ilyenkor természetes elvárás az, hogy példát kell statuálni, de így hogy tudsz meghozni egy olyat, hogy a sport ne szenvedjen nagyon-nagyon nagy kárt, a rajongók sem mondják azt, hogy na jó van, akkor innentől kikapcsolom a tévét, tehát itt egy olyan megoldást kell találni, hogy a Red Bull megtanulja a leckét, a többiek is megtanulják a leckét, és befogják a szájukat, az FIA lehetőleg ne nagy, tehát a FIA-ról kerüljön le a bohóc sapka, plusz a Liberty is azt mondja, hogy hát oké, gyerekek, mi lehet itt vajon egy, hogy lehet ilyenkor egy jó döntést meghozni, vagy mit kell, vagy ki kell ehhez, vagy ez, mennyi időt kell, igazából ez egy jó kérdés, hogy mennyi időt kell erre várni, mire ez megszületik szerinted?
Hát fogalmam sincs, szerintem azért most, hogy ennyire felszínre került ez a történet, és ugye mivel a világbajnokság az idei eltölt már, tehát ilyen értelemben túl sok beszédtémát nem fog szolgáltatni a hátralévő néhány futam, ha csak valami oltári botrány, vagy baleset, vagy bármi ilyesmi nem történik. Hát ahogy a szezon második fele is egy elég sima történetben fut valószínű a maradék 4 futam is az lesz, tehát itt folyamatosan asztalon lesz ez a téma, mert erről lesz érdemes beszélni, és a média is ezt fogja állandóan kérdezni mindenkitől, a FIA elnöktől kezdve nyilván az összes csapatvezetőig, és hát a Red Bullnak is valamit előbb-utóbb mondania kell azon kívül, hogy hát nem, és ez, hogy mi sokkolva vagyunk, meg hát hogy lehet ilyet kitalálni. Ugye ezek nyilván az első reakciók, ami hiszen még nincsenek ők se fölkészülve arra, vagy nem voltak, hogy ezt az egészet hogyan kommunikálják. Hát el tudom képzelni, hogy ezek a kommunikáció szakemberek csapaton belül és kívül most tényleg 200%-on dolgoznak, és folyamatosan azt próbálják valahogy kitalálni, hogy lehet ezt a történetet úgy becsomagolni a Red Bull részéről is, mert most már az elég nyilvánvaló, hogy valami minimális csalás, de mégiscsak csalás történt, hogy azért egy világbajnok csapat, ugye ez így most elég keserű szájízzel tudtak csak ünnepelni, és hát kétségtelen, hogyha nem is tudják, hogy micsoda, de ott lebeg azért a Damoklész kardja a fejük fölött, hogy itt azért valami büntetés kell legyen. Tehát tényleg csak az a kérdés, hogy ez mikor és milyen mértékű, és hogy utána persze jön a következő felvonás, mert az egész biztos, hogy akármilyen büntetés lesz, az nem lesz velem mindenki megelégedve. Tehát ha a rivális csapatok úgy érzik majd, hogy ez kutyafüle, meg bohószot csináltak az egészből, akkor nem is volt érdemes lefolytatni a vizsgálatot, ha nincs elég súlyos büntetés. Ha elég súlyos büntetés van, vagy ki tudja mi az, persze, akkor a Red Bull oldaláról jön továbbra is majd az ellenállás, meg a fellebbezés. Tehát gondolom, hogy ez a jövő szezon elejéig el fog tartani ez a 7-20.
Ó, simán. Ezért mondom azt, hogy ez egy never-ending story, és mondom, a 22-es év az még csak most jön, és hát úristen, tehát itt azért még várhatóak. Szóval nem fogunk unatkozni, maradjunk ennyibe, tehát nem fogunk unatkozni. Viszont nézegetve az órát, azért így rendesen műsoridőnk vége felé kezdünk el közelíteni, de hát azért, ha már a bevezetőben megemlítettem azt, hogy hát az hétvégén azért mégiscsak amerikai nagydíj lesz, Texasban Austin melletti Circuit of te ott voltál, meséld el a történetet, na ezt akartam kiköpni ebből az egész, látod a gumicsont már az én fogalmazásgátló képességeimét is azért úgy rendesen megviseltem.
Egyszerűen úgy történt, hogy mi amúgy is készültünk egy amerikai látogatásra, Houstonban laknak barátaink, akiket elhatároztuk, hogy akkor megvizitáljuk őket, és hát akkor már úgy értelemszerűen adódott, ha épp arra járunk, akkor úgy időzítettük a vizitnek az időpontját, hogy ebbe az időszakba beleessen az amerikai nagydíj, hiszen a két város Houston meg Houston mind túlzottan messze egymástól. És hát egy nagyon különös helyzetbe csöppentünk bele, mert ez a 2015-ös futam volt, amikor a Patricia nevezetű hurikán érkezett meg a verseny idejére, vagy hát legalábbis az első két napban teljes mértékben. Mi erről olyan nagyon nem tudtunk, mert folyamatosan úton voltunk, észak felől, illetve hát onnan dél felől érkeztünk Texasba, New Orleansból, és nekem először a Toro Rosso, akkor még úgy hívták a csapatot, sajtósa mondta, hogy jön a hurikán, hogy akkor mi hol fogunk lakni, meg ilyesmiket kérdezett, hogy miféle hurikán. És hát akkor derült ki, hogy ugye ez egy nagyon is komoly dolog, tehát nem olyan van, mint itt a magyar időjárás jelentésben, hogy szorványos eső várható, aztán várjad, de nem jön, hanem ez bizony megérkezett. Már rögtön az első délután gyakorlatilag mi be voltunk szorulva pont oda hozzájuk. Ott ugye Amerikában nincsenek motorhomok, hanem ilyen konténerben tanyáznak a csapatok, ami egy kicsit azért elegánsabb, mint amiket a építkezéseken látni itthon, de alapvetően úgy néznek ki ilyen dobozok. És hát gyakorlatilag egész délután ott kotlottunk, mert olyan özönvízszerű esőzés jött, hogy egyszerűen nem lehetett onnan kimozdulni. És akkor hát végül is valamely este alábbhagyott, akkor elvergődtünk a szállásunkig, és már ott kaptuk aztán a hírt, hogy lezárták a pályát, és ugye nincs semmilyen tevékenység a szombati napon, mert egyszerűen megközelíthetetlen a pálya, és hát különben is további esőzések, meg szélvihar, meg minden várható. Úgyhogy egy különös élmény volt, mert egy ilyen az amerikai filmekből, gondolom mindenki számára ismert ilyen kutyaól motelbe szálltunk meg, még gyorsan elszaladtunk a közeli szupermarketbe valami kaját venni, ami már majdnem csontra le volt kopaszítva, tehát épp hogy tudtunk venni valamilyen nájlomba csomagolt kenyeret, meg pár konzervet, és hát ott dekkoltunk akkor ebben a kis szobácskában, figyeltük, hogy milyen odakint az időjárási körülmények. Nyilván a hírekben folyamatosan jelentették, hogy mi a helyzet, sőt, ugye lévén, hogy ott volt a futam, azért ez is része volt a híradásnak. Úgyhogy az egész szombati nap elmaradt, azt hiszem akkor úgy volt, hogy akkor vasárnap tartottak egy időmérő edzést, és addigra valahogy egy kicsit felidőlt ez az egész, meg elvonult valamelyest éjszakabbra, úgyhogy magát a versenyt ugye meg tudták tartani, ami ugye nem volt egy rossz futam önmagában se, hiszen ott dőlt el a 2015-ös VB cím Lewis Hamilton számára, és ott volt aztán a híres sapkadobáló sztori is. Úgyhogy ilyen, minden szempontból azt kell mondani, hogy egy nagyon emlékezetes verseny volt, meg kaland, de hát nagyon emlékszem rá, hogy szegény cheerleader lányok, akik egy jó amerikai showhoz méltóan, ugye ki lettek szegények zavarva a rajtfél egyenessel táncikálni, hát volt vagy 13 fok és üvítő szél, úgyhogy nem igazán volt őszinte a mosoly az arcukon, de hát szegényeknek ez volt a feladatuk, ezért kapták a pénzt.
Igen, viszont ellenben a férfiak számára ugye ez rendkívül látványos egy dolog volt, és ilyenkor fordulhat elő ugye az az eset, amikor ugye, amit mi férfiak így bennfentes körökben szoktunk így emlegetni magunkban, hogy nézd csak, ott világít a maci óra. Na de, ugye ti ott voltatok Texasba, és a pilóták azok mindig külön megemlítik, hogy egyébként mi imádunk időni. Danny Ricciardo nem mit csinál belőle egyáltalán titkot, hogy ő imádja Texast. És én valahogy úgy érzem, Hamilton is például rengeteget jár Amerikába, hogy, de mégis én úgy érzem, hogy ez nem ez a kötelező, tudod, hogy jaj, de tök jó, hogy itt vagyunk. Mert mit tudom, mondjuk egy Kínában mondjuk ezt elmondják, mert ez mondjuk ez a kötelező, mert Kínában mondjuk több Mercedes-t adnak el, mint mondjuk Európában például. De hanem tényleg ez egy ilyen szívből jövő érzés. Te ott voltál Texasban, mászkáltatok is össze-vissza, amikor éppenséggel az időjárás engedte. Mi az, ami ugye annyira úgy megfogja a versenyzőket, vagy mi az, ami annyira szerethető ebben a Texasban?
Hát a Manu tudja, hogy én szerintem ennek az egésznek van egyfajta ilyen egy nagyon jól eladott imidzse már csak az amerikai filmek révén is. Tehát ez a Texas ugye ez annyira az amerikai préri, meg ez a délnyugatnak a vidékei, a Dallas, ugye a Dallas sorozat is ugye ott játszódott, amit mindenki ismer.
Hát meg imádtunk. Már én
igen. És hát nagyon amerikai az egész. Tehát ugye persze amerikai New York is, meg San Francisco is, meg a régi ősi nagyvárosok, amik maguk módján még egy picit európaiak is, mint Boston vagy Philadelphia, de itt Texasban Amerika pur találod meg, és lehet, hogy egyszerűen van az embernek egyfajta ilyen vágyódása, és egyben, hogyha ott lehet ilyen kielégülése is, hogy ő most megkapja azt, amit Amerika nyújthat. És nyilván a pilóták számára hát amúgy is mindenütt egy kényeztetés az élet ilyen szempontból, meg ráadásul pénzben is mindent megengedhetnek maguknak, tehát hogyha ő rodeózni akar, vagy autókázni, vagy bármilyen nevezetességet fölkeresni, meg ott maradni még előtte, meg utána. Ugye Michael Schumacher volt az, aki nagyon imádott Amerikába járni, lovagolni, még talán valami háza is volt ott, vagy valami állandó rencs, ahova a lányával, meg a Corinnával eljártak téli szünetben, és ott hosszú heteket töltöttek. Tehát, hogy ez a feeling valahogy úgy látszik a Forma 1-es pilótáknak bejön. Mert amúgy ugye nagyon sok helyszínről elmondják ilyen már-már kötelezően, hogy úgy a szuper itt lenni, meg imádjuk, stb. De azért kevés olyan dologról hallottunk, vagy olyan helyszínről, hogy csak úgy passzióból két verseny között, vagy a téli szünetben, vagy bármikor a kóda utazik még külön, ami ráadásul ugye nincs is a szomszédban azért Texasba elugrani, mert hogyha azt mondja, hogy annyira augusztusban azt mondja, hogy annyira imádja Budapestet, mindig szeret idejönni, de a következő augusztusig nem jön valószínűleg, csak azért, hogy legyen egy halászlét valahol 46.000 forintért. De Amerikában mégis elmennek, tehát ezt lehet is néha ilyen téli szüneti uborka szezoni híradásokból hallani, látni, hogy ott ültenek időt, ott hegyet másznak a nevadai sivatagban, meg Grand Canyonban, szóval van egy ilyen mágnes jellege az egésznek.
Említetted, és akkor zárásképpen akkor ezt így felhoznám, mint utolsó kérdést, ezt a híres sapkadobálást ugye 15-ben, amikor ugye Hamilton világbajnok lett, akkor ugye Rosberg, ugye aki addig vezette a versenyt, elkövetett egy vezetői hibát, és akkor ennek köszönhetően esett az ölébe. Kvázi ő adta át a világbajnoki címet Hamilton számára, ami amúgy is hát, hogy próbál harcolni, de nyilván hát esélye nem volt neki, hogy abban az évben össze behúzza, de hát nyilván hát, ugye addig próbálkozik az ember, amíg csak lehet. Tehát ő akkor ott nagyon felszívta magát, és ennek következő évben meg lett az eredménye.
Hát ugye nem nagyon lehet bízni abban, hogyha csak nem itt is eső lesz valamilyen, ugye utóbbi futamokon azért elég sűrűn esett, de a Texasban azért nem túlzottan jellemző, ha csak nem jön az újabb hurikán, ami szomorú lenne, mert hát azért most láthattuk Floridában milyen pusztítást végzett. Nem hinném, hogy különösebben megváltozna az erős sorrend, vagy olyan nagyon nagy meglepetésekkel számolhatunk. Hát ugye a Verstappen féle demonstráció, amit gyakorlatilag a francia nagydíj óta élvezhetünk idézőjelben, az egészen elképesztő, és hát ugye abban se lehet most már reménykedni, jól tudjuk a magyar meg a belga nagydíj óta, hogyha ő esetleg rosszabbul szerepel az időmérőn, vagy hátrasorolják, akkor az majd valami változatosságot jelent a verseny eredményét tekintve. Legfeljebb annak lehet a Red Bull rajongók számára örülni, a többieknek esetleg csodálni, hogy ez a figura meg ez az autó kombináció elképesztően uralja a mostani mezőnyt. Hát most Texasban nem néztem meg, hogy milyen időjárás várható, nem tudom, hogy te rákukkantattál.
Nem kukkantottam rá, nem mentek oda, szerintem biztos jó idő lesz.
Igen, tehát akkor most a jelen állás szerint akár megint egy Red Bull 1-2, hogyha Perez nem bénázza el, bár mostanában egész ügyesen tekergető is a kormányt, és nyilván meghozta az önbizalmát is. Mercedes. Tehát most minden egyéb, ami nem így történik, az már önmagában meglepetés lenne, de hogy most éppenséggel ki lesz a 7. vagy a 8., ugye azért az nem szokta olyan nagyon megdobogtatni a szívünket, hogy most a mondjuk szegény Lando Norris végeze a 7. helyen, vagy esetleg elcsíp egy 5. helyet, vagy az egyik Mercedes odaér a dobogóra, vagy nem ér oda. Tehát ezek ilyen apró változatosságot kínálhatnak, de hát egyelőre én úgy készülök erre a viszonylag késői futamra, bár a futam az 9-től lesz. Az
igen, ez ilyen sok igen, sok kávéval talkított, tehát a Forma 1 rajongók, akit most vagy élőben nézik, és akkor azért mondjuk azért még este 10-kor azért lemegy egy kávé, hogy azért mondjuk fönn tudjunk maradni mondjuk az éjféli, vagy pedig a este 11 órás közvetítésekre, de minden esetre valóban, én nem bánnám egyébként, hogyha lenne valakinél egy ilyen kat tanács, és akkor azt mondja, akkor na, akkor most mindent megteszek azért, hogy a jövőben valami megváltozzon. És én hát vágyom az izgalomra, mert hát a tavalyi év az tényleg az olyan, hogy ilyen tényleg a minden idők egyik legnagyobbja közé fog bevonulni. Most vegyük ki belőle ezt a csalt, nem csalt, költ, nem költ, tehát ezt most vegyük ki, meg a falat, meg a Michael Mézit, meg a mindent vegyünk ki belőle, hanem csak pusztán magára arra azt a minőségi küzdelmet, amit láthatunk, hogy egy 7-szeres világbajnok és egy fiatal, feltörekvő, óriási nagy tehetség, ez egy zseniális volt elejétől az év végéig. Például ezt tudnám hasonlítani például a 2006-os szintén 7-szeres világbajnok. És az is az elejétől a végéig, és ott is ment az, hogy ott hogy a Renault-nak volt egy lengéscsillapítós botránya, meg mindenféle, szóval azért, tehát ott azért az is egy nagyon-nagyon egy emlékezetes egy év maradt, ez is az volt. Én bízom benne, hogy azért itt azért valakinek hoz egy átfordulást, és én most nem titkoltam, most itt a Ferrari-ra gondolok, rájuk félnem most, mert egy igazán jó eredmény, de valóban most tényleg, tehát azt lehet látni, hogy jelen esetben nem túl sok reális esély van arra, hogy itt a Ferrari bármi maradandó tudjon alkotni, hiszen a zárt Facebook csoportunkban is megosztottunk egy képet, hogy például a Suzuka-ban, ahogy célba értek a versenyzők, akkor tulajdonképpen tükörsimára koptak a Ferrari-nak az első kerekei, még mondjuk a Red Bull-ban meg szinte érintetlenek maradtak, tehát itt azért nagyon komoly technikai különbségek vannak, már most a csapatok között, ami nyilván a következő évben talán eltűnhet. Így nem marad más számunkra hátra, mint hogy azon izguljunk, hogy most akkor tényleg akkor Perez valóban második lesz, vagy pedig sikerül esetleg valamelyik Ferrari pilótának mégiscsak feljönni másodiknak. Vagy hát ha már kiejtetted a Mercedes szótaszádon, ugye ott van még azért George Russell is, aki még akár még, ha úgy alakulnak a dolgok, még ő is oda tudja magát egerészni a második, a harmadik helyre, és akkor az mennyire pikáns már csak így tovább gondolva, hogy van egy 7-szeres világbajnokod, és akkor mondjuk az FIA gálára mondjuk a harmadikként, összetett pontversenyzetben harmadikként végzett mondjuk George Russell megy el. Ez is egy ilyen eléggé pikáns kérdés, hogy vajon megengedheti-e magának egy ilyen csapat, hogy ez történjen meg. Ezen is el lehet lamentálni rengeteg időt, de a mi időnk az eljárt, mert letelt. És most a mai résznek véget kell, hogy vessek. Nagyon szépen köszönöm mindenki figyelmét, és remélem, hogy tetszett nektek a mai adásunk is. Hogyha igen, akkor kérlek, hogy azonnal nyomjátok meg a követem gombot, akár a Google Podcaston, az iTunes-on, a Deezeren, a Spotify-on, vagy az Amazon Music-on hallgatok minket, vagy pedig, hogyha éppenséggel a GP Shop-nak a Forma 1 podcast menüpontjából hallgatjátok ezt a mai részt is, akkor ott is van egy ilyen követés gomb, rányomsz, és akkor kiválasztod a magadnak megfelelő szimpatikus podcast szolgáltató felületet, akik viszont a Max Rádióban hallgatják a mai adásunkat. Köszönjük szépen, hogy ezt tették. Jövő héten ugyanebben az időben ugyanezekkel, ilyen nagyszerű zenékkel jövünk vissza, de akkor már viszont majd más beszédtémákkal, állandó szakértőnkkel, Méhes Károllyal, akinek köszönöm szépen ahhoz, hogy a mai napon is ilyen nagyszerű és remek beszélgető partnerem volt, és ilyen jó adást tudtunk létrehozni. Karesz, neked is köszönök mindent, a kedves hallgatóknak úgy szintén, legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Szervusztok, sziasztok!
Sziasztok!
Box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!